Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. május 21-én sugárzott műsorát. Az Európai Közösség és az Európai Unió alapja a Francia-Német Szövetség. Cirkuli Péter írása.
A francia-német kapcsolatot joggal és szabatosan az Európai Közösség alappillérének tartják. Szokásos metaforáinak egyikével a sajtó rendszerint érdekházasságnak szokta nevezni. Ez egymagában is elég ahhoz, hogy tüzetesebben megvizsgáljuk. Egyrészt azért, mert az európai egység folyamatról lehetséges így többet megtudnunk, vagyis olyasmiről, amihez a keleti vétett Európa mielőbb csatlakozni szeretne. Másrészt azért, mert a diplomáciai és általában külpolitikai szövetkezések mozgató rugóiról, működési elveiről árulkodik ez a példaszerű érdekházasság. Továbbá arról, hogy az érintettek mit is kezdenek ilyen esetben a múltjukkal.
E mai kapcsolat előzményeinek eseménytörténete fájdalmasan közismert. Franciák és németek egy évszázad alatt háromszor viseltek háborút egymás ellen. Az elsőnek, az 1870-esnek következménye lett a két utóbbi, vagyis a két világháború. Akad történész, ki róluk beszélve új 30 éves háborút emleget, annyira egynek tekinti a kettőt. Az előzmények érzelmi és szemléleti tartalmáról pedig klasszikus gondolkodó kijelentései is tanúskodnak. A múlt században a német bölcselő Schopenhauer így látta a franciákat.
A világ más tájain majmok vannak. Európának helyettük a franciák jutottak.
Francia kollégája Taine eként vélekedett a németekről.
A germán állat alapjában véve brutális, kemény, zsarnoki, barbár.
Ma mindkettejük nézetét egy lexikon tartja számon, amelynek címe az ostobaság kéziszótára. De hát semmi sem oly tartós, mint az ostobaság, más néven a negatív előítéletek halmaza. S ha gondolati ellensúlyként pozitív előítéletek sora idézhető, Madame de Staël Németországért rajongó és a francia romantikát tápláló könyvétől Burn párizsi levelein meg Heine franciaországi letelepedésén át századvégi francia irodalmárok Wagner kultuszáig, majd századunkban a tanuló évekig, amelyeket Sartre, Raymond Aron, a prózaíró Tournier töltött Németországban, és amelyek meghatározó hatással voltak egész pályájukra. Vélemények és viszont vélemények ördögi köréből pusztán általuk kitörni nem sikerülhet. Egymagában nem segített hozzá ez a másik, szebbik és rokonszenvesebbik halmaz, amelynek kulturális hatása kétségtelen. Hisz például magyar írók szomszéd népekről, szomszéd írók magyarokról szintén hangoztattak nemes gondolatokat. A kérdés viszont az, hogy érdek és presztízs szükségképp önző mérlegelésében, vagyis a politika gyakorlatában miként juthatnak érvényre az emelkedett gondolatokhoz képest laposan és pragmatikusan olyan érvek és szempontok, melyek józanul rendeznek valamely nemzetközi kapcsolatot.
Így szemlélve egy belátás eredménye a francia-német kapcsolat, ez az érdekházasság, ez a közösségi pillér. Előéletét a strasbourgi professzor François-Georges Dreyfus ma röviden így összegezi.
A 19. század közepéig Franciaország örökletes ellensége nem a német, hanem az angol. A merőben fölösleges 1870-es háború, melynek következtében Franciaország elveszíti Elzászt és Lotaringia egy részét, gyökeresen megváltoztatja a két ország viszonyát. Az első világháború, az abszurd Versailles béke, Franciaország eszeveszett külpolitikája 1919 után Hitler hatalomra jutása, majd a II. Világháború meggátolnak bármi valóságos közeledést franciák és németek között.
A jelenlegi kapcsolathoz így nem csak a kétoldalú és közösségi egyezmények tartoznak hozzá, hanem az is, ahogyan ezt az előéletet kezelik, feldolgozzák, elemzik, számon tartják, vagy terhes elemeiből sok mindent tudatosan és megfontoltan és így politikus módon elfolytanak. Emlékeztetőül érdemes hát úgy visszapillantani erre a közös múltra, hogy néhány régebbi és nagyhatású történeti munkának az említése mellett az újabb elemzésekből idézünk. Ezúttal, mivel a nyugati úton mindennek német részéről már esett szó, a francia elemzésekből.
Az idézett madártávlatból s visszapillantva rögzített történeti gyorsfényképen a kezdőpont az a múltszázadi háború, amelyik a francia revanspolitikát táplálta, s meghatározó elemként azt a meggyőződést, hogy a német egységből csak is baj származhat. A nagypolitikát vezérsémaként ez a meggyőződés igazgatta oly sokáig, hogy a berlini falomlás után is újból előkerülhetett.
Megfért mellette a neki ellentmondó kulturális használatú klisé. Ezt a rajongó és pontatlan képet még a romantika korában de Stahl asszony festette. Napóleont bőszítette, s a modern Európának ez az első diktátora meg is parancsolta a Németországról szóló két kötet elkobzását. A munkának hatalmas volt a hatása. Francia germanisták a szaloncsevegés e mesterművéről ma úgy tartják, kevesen tettek oly sokat, mint de Stahl asszony, kinek befolyása hosszan tartott és félrevezető volt. Az összehasonlító irodalomtudomány a termékeny félreértések közé sorolja az ilyen eseteket.
Negyed századdal később Heine hozzá is látott kiigazításához. Könyvének ugyanaz a címe, mint de Stahl lelkes tudósításáé volt, s mert megírásakor már Párizsban élt, németül fogalmazta ugyan, de a franciák számára, s a francia változat elkészítésében maga is közreműködött. Németországot illetően, kezdte fejtegetéseit Heine, egykor a teljes tudatlanság uralkodott. Manapság viszont a féltudás, a hozzávetőleges ismeret kelt zavart. Ajánlotta hát, hogy aki valamit is fel akar fogni, kövesse őt a visszaúton a reformáció koráig, mert csak is Luthernél kezdve lehet bármit is megérteni a német gondolkodásból.
Hatása távolról sem vetekszik a szalonbeli szépasszonyéval. Tény viszont, hogy a franciák sosem szűntek megfoglalkozni ezzel a képzelten valódi Németországgal. Például a német romantika egyik legszebb antológiája a II. Világháború éveiben készült, olyasféle gesztussal, mint ugyanakkor Magyarországon a francia irodalom vagy az orosz költők antológiája. Politika története van tehát ennek az irodalmias vonzalomnak is, ám még oly utalásszerűen más politikai és szemléleti okból említettem, azért, mert felbukkan benne az értetlen és ámuldozó zavar, melyet frappáns mondatainak egyikével Girardot így fogalmazott meg. Németország nem társadalmi és emberi vállalkozás, hanem költői és démoni összeesküvés.
A megígézetten hangzó zavar csupán az írói paradoxon nyelvére fordítja hátterét, nemzet s nemzetállam elütő felfogását. Költői felfogás a német annyiban, hogy alapja a nyelv, a kultúra, a közös szellemi hagyomány. Lehetséges, de nem szükségképpeni kerete az egységes nemzetállam. Jogi és racionális, tehát inkább államkerethez kötött társadalmi vállalkozás a francia, amennyiben alapelve a polgárjogok garantálása, és korántsem ellentmondásmentesen a jogkiterjesztő asszimiláció. Pierre Nora történész, ki a francia forradalom főbb eszméinek nemrég megjelent szótárában a nemzetről szóló tanulmányt írja, úgy látja, hogy a francia nemzet fogalom háromféle értelmet sűrített magába. A társadalmit, mely szerint a törvény előtt egyenlő polgárok közössége a nemzet, a jogit, mely szerint a nemzet a szószoros értelmében alkotja a hatalmat, és a történetit, mely szerint a nemzet olyan emberek közössége, kiket egybe kapcsol valami folyamatosság, múltbeli élményeik és jövőre vonatkozó terveik.
Az eszmény értelmében nem nyelv és eredet tesz valamely hazánhoz tartozóvá, hanem a megfontolt állásfoglalás és döntés, mint Renan szállóigévélet meghatározása tartja, a mindennapos népszavazás. Tudós vitában a két felfogás akkor csapott össze, amikor a múlt század 70-es éveiben a francia történész Fustel de Coulanger a német Mommsennek válaszolt, kifejtve nem a faj és a nyelv valamely nemzethez tartozás karakterisztikus jegye.
A haza az, amit szeretünk. Elsász meg lehet faj és nyelv szerint német, nemzetiséges, hazaérzése szerint viszont francia.
Rousseau-tól véve, de kissé eltérő értelemben használva a szót, úgy mondhatnánk, a költői összeesküvésnek érzékelt némettel szemben a társadalmi szerződés hazafogalma ez. Egyik összetevője viszont ennek is, idéztük Pierre Norától, a történeti, a folyamatosságnak, a múltnak, s terveknek összekapcsoló ereje. Az okoskodás paradoxona, hogy mivel a jogszerű szerződés nyelve a francia, a más nyelvűeket beolvasztja a nyelv közegébe, ám ez nem kitűzött célja, hanem céljának járulékos és hatásos következménye.
A nemzeti abszolutizmus munkáját folytatva a jogkiterjesztő francia asszimiláció így a nyelvi beolvasztásnak olyan művét végezte el, amilyenre a németes Közép-Európában nincs, és nem is lehetett példa. Az erőszakos asszimiláció ellenszeréül okkal szokás a demokrácia gyógymódját ajánlani. De semmi sem oly asszimiláló hatású, mint a működő demokrácia és polgárosodás.
S ha a különféle államokban élő németek német volt a valami költői összeesküvés képzetét keltette a francia félben, saját centralizáló gyakorlatát kifogástalannak találta. A napóleoni terv emlékezetes az volt, hogy egész Európára kiterjeszti a francia mintát, egyenlőség honol majd mindenütt, mint saját hadseregében, s mert az emberek nem csak egyenlők, hanem egyformák is, magukévá teszik törvénykönyvét, lett légyenek spanyolok, avagy lengyelek. A szellemi központ Párizs lesz, az elit egy része, meg már úgy is beszél franciául. A művelődők többi része majd szintén megtanul.
A szellem felvilágosodás korabeli francia Európájának erre a gyakorlatias és hódító lefordítására adott válasz volt a német nacionalizmus alapító műve Fichte politika bölcseleti beszédei a német nemzethez 1807-ben és 1808-ban.
Michel Vinok, a párizsi politikai főiskola professzora, a francia nacionalizmusról szóló munkájában különbséget tesz nyitott, illetve zárt nacionalizmus között. Ha az évszázada nagy hatású Lavis-féle történelem tankönyv arról beszélt, minden hazák között a francia a leginkább igazságos, szabad s emberi, az, magyarázza Vinok, kétes rangsort sugal, de van egy erénye, és pedig az, hogy az eszményi vetélkedésben az erény szolgálja a hiúság. E fajta a nyitott nacionalizmus szemben a kirekesztővel, a befelé fordulóan zártal. E tipológia szerint az oktatást, a kultúra gyarmatosító, civilizáló terjesztését, mint parlamenti beszédben mondotta, az alsóbrendű fajok civilizálásának jogát s kötelességét így nyitott nacionalizmus jegyében hirdette a század végén Jules Ferry. Vita fele a parlamentben a francia revanche vágynak azokban az éveiben a számunkra kivált nagy emlékezetű Georges Clemenceau. Clemenceau véleménye, mielőtt gyarmati háborúba indulna, ő inkább úgy tartja, hogy hazafiságának Franciaország a helye, és itt az 1870-es német invázió emlékképe gyötri. A francia szellem kisugárzásának előfeltétele hárítja el Ferry inkább kulturális misszió ajánlatát Clemenceau, a hadsereg. Mindenek előtt azzal kell tehát törődni.
Németország ugyanis egységes lett, és túlsúlyra jutott, Franciaország pedig csonka lett, és vigasztalhatatlan, festi le a helyzetet, egy másik nagyhatású történeti tankönyv, az, amelyiknek készítésére az említett Lavis az előző ilyen munka szerzője adott megbízást a század előn, és amelyik azóta számtalan kiadást ért meg. Legutóbb pár hónapja jelent meg új volt. Ez a Malé-Isaac féle tankönyv említi azt is, Franciaország belpolitikai helyzete 1914 előtt stabilizálódott, Gazdasága úgy szintén, népességének nagysága azonban elmaradt a négy európai nagy sorrendben Oroszország, Németország, Ausztria, Magyarország és Anglia mögött.
A nagyságrendet átrendező első világháború után az 1870-es konfliktus emlékképeitől gyötört Clemenceau a béketárgyalásokon éri el célját. Németország s vele mintegy mellesleg a monarchia totális legyőzését. Érdemeit a háború után törvénybe foglalják, a hon rajong érte és tigrisnek becézi.
Pár hete, hogy a róla elnevezett hadihajót az Adriai tengerre vezényelték, az egyik vezető párizsi kommentátor így írt, Clemenceau-t bűneinek színhelyére küldik. A büntet neve Versailles béke. Pierre Béard pedig, aki a monarchia eltűnéséről sajnálkozó könyvet írt nemrég, az új német egység alkalmából meg 3 éve egy nemzetállandó voltáról s államának, azaz Németországnak többrendbéli újjászületéséről adott ki egy másikat, így von mérleget. Clemenceau az elütő tervekkel dacolva úgy semmisítette meg a monarchiát, hogy ezzel Európát balkanizálta, s nacionalista ideológiájához híven végképp meggyengíteni akarta Németországot. Megalázásával közvetve nagyjátette, s előkészítette a német bosszúvágyat, mondja Béard. A célját ért francia revans helyébe a német lép majd. A kontinensen nyugati felén az angol száz hatalmak visszahúzódása, keleti felén a Szovjetunió létrejötte folytán, így marad négy szem közt Franciaország és Németország, állapítja meg a francia-német kapcsolatok Poix de Vin Variety féle története.
Ez a mai kézikönyv, amely egyúttal egyetemi tankönyv is, a 20-as évek elejét francia-német hidegháborúnak nevezi. Valami békésebb modus vivendi keresése nyomja rá bélyegét az évtized második felére, hogy átadja helyét a 30-as években az aggodalmaknak és tétovázásoknak. Belőlük formálódik ki az a nácikkal kollaboráló politika, mely miatt a felszabadulás után Laval miniszterelnököt majd halálra ítélik. Neki meggyőződése volt, hogy nemzetmentő politikusként jár el. Több tanulmány említi, hogy a behódolt Franciaország hivatalosságai nem egyszer elébe mentek a náci kéréseknek. Kerülni akarták, hogy bábkormánynak tartsák őket, mivel úgy okoskodtak, hogy Európa nemzeti szocialista lesz, abban kell tehát nagyságához illő helyet biztosítani Franciaországnak. Hamis realitásoktól megszokott módon folytatták tehát a maguk reálpolitikáját.
Más tanulmányok az ellenállás jövő tervét elemzik, és ellentmondásosnak minősítik. A francia társadalmat burkolt polgárháború osztja meg akkor, írja például a már idézett Dreyfus professzor, s ha az ellenállás különbséget tesz is a náci és a német között, csak elvontan s alkalomszerűen vetődik fel benne a majdani megbékélés gondolata. Ilyen értelmű gyakorlatias javaslatai de Gaulle tábornoknak vannak, igaz, úgy, hogy ezek az elgondolásai ellentétben állanak harci tervével, melynek célja a 3. német birodalom elfoglalása és megszállva tartása.
Úgy szeretem Németországot, hogy szívesebben veszem, ha 2 van belőle, hangzik majd de Gaulle hívének, a prózaíró és publicista François Mauriacnak a tömör véleménye.
Sőt, talán inkább több Németország, vélte de Gaulle tábornok a háború másnapján. A francia-német kapcsolatok előbb említett Poix de Vin Variété féle története a szövetségi köztársaság létrejöttét is úgy írja le, mint amihez francia részről engedmények, kompromisszumok sorára volt szükség, és angol száz nyomásra. 1945 folyamán mind a jaltai és potsdami, mind a londoni konferencia Franciaország nélkül zajlik. Németország sorsáról ott döntenek.
A francia célkitűzés, a német állam laza szövetség legyen csupán, hogy onnan többé semmi veszély ne fenyegesse Franciaországot. És amiként keleten az Oder-a-Neisse határ vesz el az addig német területekből, mint egy kiegyensúlyozásul nyugaton is hasonlóképp vonják meg az új határt. A Rajna, Rúr és Szárvidék ne legyen többé német.
A francia megszállási övezet, mely mintegy 43 ezer négyzetkilométer, az angol száz zónáktól eltérően zárt, s francia adminisztrátorok sokasága vonul igazgatására, azzal a céllal írja Raymond Poidevin, hogy kizsákmányolja. Biztosítékul pedig, miután a Szovjetunióval még a háború vége felé kötött kétoldalú egyezményt 47-ben Nagy-Britanniával ír alá megállapodást bármi német veszély megelőzésére Franciaország.
Ám a De Gaulle-féle éremnek is két oldala van. A Rajna-mente német támadás felvonulási terepe volt és lehet, tehát a francia hadsereget kell a folyóparton állomásoztatni, hiszen, fejtegeti a Times-nak a tábornok, a germán agresszió bármikor a nyugat felé fordulhat. Szintén még 45 második felében, de 3 héttel később, Strasbourgban viszont arról beszél, a rontás távozott Németországtól, így a Rajna olyan folyó lehet, mely nem elválaszt, hanem összekapcsol.
Ez az érem egyensúlyoz diplomáciai cérnaszálon, mondhatnánk, mérsékelt képzavarral tükrözve a zavart. A Vult feléről elárulhat valamit az is, amit egy francia gyáros beszélt el. A jóvátétel címén leszerelésre váró német üzemből sürgető üzenet érkezett, kérve, a francia fél vinné mielőbb a régi berendezést, ha már követelte, mert csak aztán tudják helyébe állítani az amerikai segélyből kapott újat.
De Gaulle terve a megbékélésről, a francia-német ellentét európai keretben történő rendezéséről akkor dőlhet el, amikor a hidegháborúval világossá válik, eltérően a revanzsos rendezés korábbi pillanatától, franciák és németek az amerikai jelenlét következtében immár nincsenek négy szem közt. Annyira nem, hogy több elemző visszapillantva fel is teszi a kérdést, egyáltalán lehet-e beszélni Franciaország esetében német, illetve a német szövetségi köztársaság esetében francia politikáról. A kép úgy fest inkább, hogy a két országnak nincs külön egymást illető külpolitikája. Ilyen értelemben tegnapi vitás kérdéseiket nem megoldják, hanem nagyobb részüket rossz kérdésnek és így hallgatólagosan érvénytelennek nyilvánítják. Miközben Franciaország a berlini fal omlásig úgy érezheti, hogy ővi a politikai kezdeményező szerep. A Szár vidéknek a háborúból visszamaradt problémáját oly módon rendezik az 50-es évek közepén, hogy a háttérben már ott a közös piacot megalapozó szén és acélközösség, közvetlen közelben pedig a közös piac 57-es római alapokmánya.
A francia-német politikai érdekházasság tehát az, hogy a két fél közös vállalkozásba fogott. Örökölt ellentéteik tágabb és nemzetközi keretben, és e vállalkozáshoz képest minősültek tegnapinak és másodlagosnak. Európa lesz, avagy nem lesz, attól függően, hogy lesz, avagy nem lesz közvetlen szóértés germánok és gallok között, mondja De Gaulle, 1949-ben.
A közvetlen szóértés persze közvetett. Közvetítő kerete a Nyugati Szövetség, közvetítő fogalma az Európáról elnevezett terv.
És ezért támad Franciaországban mindannyiszor németellenes éle minden olyan kritikának, mely ezt a közösségi vállalkozást éri. Tanulságos párhuzamokat kínálhat a vonatkozó belfrancia viták története a szén és acélközösség körül folyt disputától, az Európai Védelmi Közösség 50-es évekbeli megvitatásán át a múltévi Maastrichti szavazásig. E vitasorozat kezdőpontjáról írja az egyik francia történész, Németországgal szemben az ellenérzések igen nagyok voltak, annál is inkább, mivel a franciák közül sokan, miután annak idején minden lelkifurdalás nélkül kollaboráltak a nácikkal, kollaboráns előélettel csak még bőszebben németellenessé váltak.
Csupán a hóhérokat utálom, írja német leveleinek előszavában Albert Camus. Szégyenletesnek tartanám, mondja ugyanott, ha azt a képzetet kelteném, hogy valamely francia író egy nemzet ellensége lehetne. Túlságosan szeretem hazámat ahhoz, hogy nacionalista lehessek. Az ellenállás lapjaiban, majd a felszabadulás után külön füzetben közölte 4 levelét, ezt a képzelt beszélgetést egy némettel. Európára önök úgy gondolnak, mint valami birtokra, hol német vezetéssel haladnak majd az alávetett nációk a mesés véres jövő felé, fejtegeti Camus. Számunkra, vagyis a szabad európaiak számára viszont olyan hely ez a földrész, hol 20 évszázada folyik az emberi szellem egyik legmeghökkentőbb kalandja. Ilyen értelemben mi függünk tőle. A külpolitikai döntések az úgynevezett közérzetnek és hangulatnak ellent nem mondhatnak, viszont követniük sem szükséges annak elegyességét. Végre kezdődhet a neheze, konstatálta az európai egység folyamatról a Nouvel Observateur 1990. februárjában a német egység láttán. Tudnélik eddig, folytatta, mintha a fellegekben jártunk volna Európa ügyben. Ráadásul Franciaország nem tehet mást, mint hogy tudomásul veszi, ami Európa közepén történik. S ha Németországnak látszólag van választása, terjeszkedhet keletre, szövetkezhet a nyugattal, befelé fordulhat, Franciaország nem választhat mást, mint a német szövetséget és az európai egységet. Kétségkívül kellemetlen érzés figyelni, mint csusszan ki kezünkből a diplomáciai vezetőszerep, mely oly soká pótolt számunkra ipart, pénzt, külpiacot. Ebben a helyzetben vonta le akkor következtetését a Nouvel Observateur, a bűn az volna, ha franciák és németek visszasüllyednének a maguk tudatalattiába, oda, ahol összeférhetetlenségük tanyázik.
A politika azonban korlátolt és korlátozó. Korlátolt, amennyiben eltérően köznapjainknak s a művészeteknek végtelen gazdagságától és nyomorúságától csak az észszerűen követhetővel képes foglalkozni, kivéve természetesen totális válfaját, mely mindennel foglalkozik, és eként válik pusztító semmivé. S korlátozó is a politika, amennyiben a puszta ellenérzéseket nem tudja tagoltan magába kapcsolni. Ilyen helyzetben mit is kezdenek múltjukkal az érintettek? Tettük fel a kérdést áttekintésünk elején. Többé-kevésbé megvitatják, s közben polgári, azaz józanul és körültekintően érdekkövető módon politikai döntéseket hoznak, még ha a múlt nyomasztja is a tudatalatti mélységes mély gyomrát.
Politikai formát ölthetnek viszont ilyen ellenérzések a különféle vitacikkekben, így azokban, amelyek a francia-német kapcsolat falomlás utáni viszontagságait kísérték.
Újra egyesítés? Kérdezte egy vezető francia társadalomtudós. De hát Kelet- és Nyugat-Németország sose volt egy állam, nem lehet hát őket újra egyesíteni. Egyébként meg egységes és központosított német állam mindössze pár évtizedig létezett, 1870-től 1945-ig lett is belőle három háború, kelt ki az újabb teutománia ellen a Párizsi Társadalomtudományi Intézet főmunkatársa.
A hasonló véleményeknek a Történelem című szakfolyóiratban Alfred Grosser politológus vetette ellen, igazán felhagyhatnánk már az ócska tévképzett hangoztatásával, hogy Hitler hatalomra jutásának fő oka a német egység volt.
Egy német publicista meg franciául írt cikkben, s könnyed eleganciával replikázott, borzongatóan, s romantikusan germán mélységről de Stahl asszonynál olvastak a franciák, s ha ilyet meg főkötős Gretchent látnak, magukat becsapni ne hagyják, turistáknak állított csapda az. S hogy a németek csak kedélytelenül dolgoznának, más se tesznek. De hisz az átlag munkaidő Németországban kevesebb, mint Franciaországban.
Francia antropológus pedig így szállt szembe a közkeletű klisékkel a Liberationban. Németország korán sem élesztgeti régi démonait. Megvizsgálta és megtagadta őket. Aggályosan ragaszkodik a jogszerűséghez, kivált kép óvatos minden nacionalista hanggal szemben. Bőrfejűek, gyűlöletes randalírozása közben pedig nem árt számot tartani. A múlt évben 4,5 millió embert fogadott be Németország. Elképzelhető, milyen felzódulást keltene ekkora szám Franciaországban, érvelt pár hónapja a párizsi tudós, szintén az egyik legrangosabb intézmény a már említett Társadalomtudományi Intézet főmunkatársa.
Franciaországnak toldotta meg az ő érveit ugyanott egy történettudós, úgy látszik, olykor szüksége van rá, hogy falra fesse az ördögöt, madárijesztőt fabrikáljon, s így tagadja le, mennyire közel is áll ahhoz, akiről gúnyrajzát készíti. Hiszen a századvégi harmadik francia köztársaságnak hazafias tanárai adaptálták csupán a német Fichtét az itteni viszonyokhoz, említi a sok között az egyik példát, hogy aztán arról töprengjen, hát ha ilyen szempontból nincs is külön német meg francia kultúra, mert annyira egyé fonódik a kettő. Németországra, vagyis a szomszédra vetített rémképeink vajon nem arra vallanak-e, hogy saját magunk valamely leplezett részétől tartunk? Hogy ezzel a belső félelmünkkel szembenéznünk ne kelljen, kivetítjük másra, hadd utálkozhassunk és rémüldözhessünk nyugodt lélekkel, elmélkedik a mai Németország kép tegnapi maradványairól a francia történész.
A Szabad Európa Rádió 1993. május 21-én sugárzott műsorát hallották. Az Európai Közösség és az Európai Unió alapjáról, a francia-német szövetségről szólt Cirkuli Péter írása. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.